Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, az Otthon a Családban szerkesztő műsorvezetője. Sok szeretettel köszöntök minden Mária Rádió hallgatót. Kérdéseiket, észrevételeiket várom a következő elektronikus levélen marton.andrea@gmail.com. Sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet, dr. Vári Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeutát. Anna Máriával már több mint 15 éve dolgozunk együtt. Arra szeretnélek kérni, hogy egy pár szóval mutatkozzál be, hogy a hallgatók is megismerjenek téged.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon röviden annyit mondanék magamról, hogy 77-ben végeztem a Kolozsvári Egyetemen a pszichológia alapszakot, és azóta is a szakmámban dolgozom, nagyon különböző területeken. Gyerekpszichológusként kezdtem, ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ott az eltöltött 13 év alatt alkalmam volt megfigyelni, hogyan fejlődnek óvodáskortól a gyerekek egészen felnőtt korú, és milyen felnőtt válik belőlük. Itt Magyarországon végeztem el a klinikai szakpszichológiát, a pálya munkatanácsadó szakpszichológusi képzést, illetve a pszichoterapeuta képzést. Emellett doktoráltam, és hát mindezeket összerakva jelenleg nagyon sokat foglalkozom gyerekekkel is, de párkapcsolatokkal, párokkal és más pszichológiai problémákkal. Fontos a munkámban a prevenció, hiszem, hogy sokkal könnyebb megelőzni, mint gyógyítani.
Köszönöm, de hát azért, ha egy pár szót így mondanád, hogy a családodban, magánéletedben most hol tartotok, mert én tudom, hogy hát örömért mostanában téged.
Igen, most született meg a második unokám, két lányom van, és két gyönyörűséges fiú unokám. És hát ez azt jelenti, hogy nem csak a szakmámon keresztül láttam az emberi életeket, hanem mint anya, és most már mint nagymama is elég sok tapasztalatot szereztem az elmúlt 40 évben.
Köszönöm szépen, és akkor rá is térnénk a mai témánkra. Ugye az Otthon a Családban című műsor a családok éve kapcsán nagyon sok műsortnak a témája a családi életben lévő minden napi kérdések és nehézségek, örömök. A mai nap arra gondoltam, hogy beszélgessünk a párkapcsolatokról. Nyilván a műsor rövidsége miatt nem biztos, hogy mindenre ki tudunk térni, de hogy elkezdjük, és akkor egy pár témáról tudunk beszélni. Mit tapasztaltál itt a több mint 4 évtizedes munkád során a párkapcsolati problémákról? Mi az, ami miatt elsőként megjelennek a hozzád fordulók?
A párkapcsolati problémák esetében ugye elsősorban két nagy téma jelenik meg, és hozzá kell tenni, hogy a pszichológushoz, a terapeutához fordulók nagy része ilyen jellegű problémákkal jön. Ez a két probléma a pár találás nehézségére vonatkozik az első, a második pedig az együttélésnek a nehézségeire. Tehát röviden, vagy nem találom meg azt a társat, akivel hosszú távon tudnék élni, vagy van egy kapcsolatom, de ebben a kapcsolatban egy idő után olyan nehézségek jelennek meg, amelyekkel már nem szívesen élnek együtt az emberek. Tehát ez a leggyakoribb, és azt még hozzátenném, hogy talán a 40 év alatt azt a következtetést vontam le, hogy egyre komolyabb problémák jelennek meg a párok életébe, és egyre gyakoribb az is, hogy nem találnak megfelelő partnert egészen későig, vagy aztán egyáltalán nem az emberek.
Ugye itt a találás, a pár, megfelelő pár megtalálása esetében akkor jól értem, és ugye mi azért tevékenykedünk a szakmai területen is együtt, hogy a választás az egyik legfontosabb, vagy az egyik leglényegesebb terület. Mi az, ami szerinted, vagy a tapasztalataid alapján, szakmai tanulmányaid alapján, ami a választást mindenképpen segíti? támogatja, hogy jól válasszon valaki.
Ugye hát a választáshoz elsősorban arra van szükség, hogy legyen alapos önismeretünk, és ugye minden emberismeret az önismeretre alapozódik, és azáltal, hogy szert teszünk komoly önismeretre, azáltal a személyismeretünk is javul. Magyarán tudnom kell, hogy milyen ember vagyok, milyen nő vagy milyen férfi vagyok, tudnom kell, hogy milyen az én kötődési mintám, az alapkötődési mintám, és akkor valahogy tudatosabban tudnék párt választani. Ugye régebben, régi időkben voltak az úgynevezett kommendálók, akik ezt a munkát egyrészt, nem teljes egészében, de nagy részt elvégezték. Tehát, hogy valamiféle tudatosságot vittek a párválasztásra. Manapság gyakran ez a folyamat nagyon gyors, ami nem segíti a jó választást, és elhamarkodott döntések születnek, illetve nem olyan szempontokat veszünk figyelembe, amelyeket figyelembe kéne venni. Kevés a tudás arról, hogy hogyan működnek a vonzások.
Tehát akkor az a régi hagyomány, a jegyesség ideje, az ugye régebben azért az általában egy év volt, azért annak megvolt a maga szerepe és fontossága.
Természetesen a párkapcsolat első szakaszában egy ideálképet vetítünk a másikra, és hogyha van valamiféle egybeesés, tehát ugye kicsit az én belső képen meg a jelölt picikét is egybeesnek, akkor beindul az a jelenség, amit úgy hívunk, hogy projekció, és rávetítünk sok mindent, amit szeretnénk látni. Most ez a folyamat körülbelül 6-8 hónapig fennáll az első lángoló szakaszba, és igazából olyankor nem azt látjuk, ami van, hanem azt látjuk, amit szeretnénk látni. Igen. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogyha nagyon fiatalok jönnek össze, tehát a pár mindkét tagja még ilyen 20-21 éves, akkor az is nehezíti a megismerést, hogy a karakter fejlődése ilyenkor már nagyjából lezajlott, de nem látványos. Később a fiatal felnőtt kor vége felé, ugye a 28-33 éves kor között már látványossá válik, hogy milyen karaktervonásokkal rendelkezik a másik, ugye, és akkor könnyebben el tudjuk azt kerülni, amivel nem tudunk együtt élni.
Még egy kicsit visszakanyarodnék az ismerkedés és a párválasztás időszakára. Ugye szoktuk hallani a fiataloktól, hogy nagy volt a szerelem, az érzések, elvitték őket, és nem vettek észre bizonyos jeleket, amit már mondjuk a kapcsolat első szakaszába észre lehetett volna venni. Ugye ezt már ezeket a mondatokat akkor mondják, amikor esetleg eljönnek terápiába, amit ugye mi is tapasztalunk, hogy ez általában kicsit később, tehát a prevencióit jó lenne, de hogy jelen pillanatban még nem tapasztalható, hogy terápiába segítséget akkor kérnek, amikor már nagyobb a baj. Szóval visszakanyarodnék oda, hogy a választ környékén, illetve a kapcsolat elején milyen jelekre érdemes figyelni, mi az, ami esetleg legyen figyelmeztető, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezt a kapcsolatot végig gondolni, hogy biztos, hogy ez az a kapcsolat, ami kitart holtomiglan, holtáiglan.
Hát amikor a fiatalok eljutnak oda, hogy stabil kapcsolatot szeretnének, tehát nem csak próbálgatják a női vagy a férfi szerepet, hanem már megszületett ez az elhatározás, hogy stabil kapcsolatot keresnek, akkor én azt szoktam mostanában javasolni, hogy kezdjenek naplót írni, és abban minden olyan eseményt, ami meglepő volt a számukra, olyat is, ami pozitívan volt meglepő, olyat is, ami negatívan volt meglepő, jegyezzenek fel. Tudnélik, ebben az első 6-8 hónapban remekül működik a szelektivitás. Elrejtem magam elől azt, amit nem akarok meglátni. De ha le van írva, hogy ma az történt, hogy találkozunk, megbeszéltük, hogy találkozunk, de se nem szólt, se nem jött el, ugye? Ha ez le van írva, és még ehhez hozzátevődik majd néhány dolog, akkor csak elkezdünk rajta elmélkedni, ha nem is az első 6-8 hónapban, hanem azután, hogy valami itt nincs rendben. A legtöbbször tudjuk a tényeket, de nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Mondok egy példát, egy roppant érdemes fiatal hölgy jött el, házasságban jövő fiatal hölgy jött el, azzal a problémával, hogy baj van a kapcsolatban, a párja becsapta, nem szeretnék részleteket mondani,
persze,
hogy milyen becsapásról van szó. És akkor megkérdeztem, hogy ez most történt először az életükben, hogy lehet ez már, 5 éve ismerik egymást. És akkor egy pillanat gondolkodás után a ifjú hölgy a fejéhez kapott, azt mondja, hogy na hát, erre nem is gondoltam, és ömlött belőle az, hogy az ismerkedésük elején milyen nem tiszta ügyekbe keveredett a párja. Tudta, de nem tudta, hogy ennek jelentősége van.
Igen, tehát hogy ugye ezek fontosak, és valószínűleg ez a naplóírás, ez segít ahhoz, hogy
ne tudjunk söprögetni, hogy ne tudjuk eldugni magunk elől azokat a tényeket, amik ott vannak előttünk. És rengeteg ilyen van. Most egy ütős példát mondtam, de vannak lájtosabb példák is, hogy ezt a kifejezést használjam. Tehát vannak enyhébb példák, aminek könnyebb nem tulajdonítani jelentőséget. Azt ígérte, hogy felhív, de nem hívott fel. Biztos közben jött valami. Tehát ilyen
még mentegetjük is.
Így van, még mentegetjük is. De aztán később rá kell döbbennünk, hogy ezek jelek voltak. Tehát, hogy van, amire odafigyelni, és ez a naplóírás, ez nagyon-nagyon sokat segít, mert ha aznap még leírjuk, ami nem tetszett, hangsúlyozom, azt is írjuk le, hogy ami tetszett, mert arra is tudunk majd alapozni a későbbiekben, de mégis egy kicsit tudjuk jobban értékelni a helyzeteket, és ráadásul nem tudjuk saját magunkat becsapni.
A másik dolog, fontos dolog, amit említettél itt a választás mellett, a kötődési minták, hogyha ezt egy pár gondolattal kifejtenéd, hogy ez alatt mit is értsenek a kedves hallgatók, mit is értünk mi szakemberek a kötődési mintán.
Egy kicsit elkanyarodnék akkor oda, ugye, hogy a vonzások alapja, ezt ma már a szakemberek elismerik, a hasonlóság, és amikor azt mondjuk, hogy a zsák a foltját, akkor tulajdonképpen ugyanezt mondjuk, mert a zsák a saját foltját, a saját részét ismeri fel. Az alapkötődés azt jelenti, hogy én a családban megtanulom, hogy ki vagyok, hogy mennyire lehet engem szeretni, hogy mennyire vagyok fontos, hogy mire értékelnek engem, és ezek alapján ezeket beépítem egy csakrám jellemző mintázatba, abban a mintázatba, ami majd beletartozik az én személyiségembe, és később ezt a mintázatot próbálom mindenképpen megerősíteni azzal, hogy olyan párt választok, ahol újra élhetem ezt a mintát. Mondok példát, jó?
Jó.
Tehát, ha olyan családba születtem, ahol fiút vártak, de én lány voltam, és valamilyen módon éreztem, hogy nem felelek meg, ugye, akkor nagyon nagy valószínűséggel, és nem mondom, hogy 100%-ba, de nagy százalékba olyan párt fogok választani, akinél az első hónapok lángolása, az első 6-8 hónap után elkezdem azt érezni, hogy nem vagyok annyira fontos, amilyen fontos szeretnék lenni, vagy nem vagyok annyira jó, amilyen szeretnék lenni.
Na, köszönöm szépen, és akkor most egy kicsit zenélnénk, és a zene után pedig még folytatnánk a párkapcsolatok témáját itt a Mária Rádió Otthon a Családban című műsorral.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. gonna give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi voi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Márton Andrea vagyok, az Otthon a Családban című műsorszerkesztő, műsorvezetője, és mai napi vendégünk dr. Vári Anna, Mária klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, és a témánk a párkapcsolatok, választás, hogyan választunk párt. A műsor első részében a zene előtt a kötődési mintákról beszélgettünk Anna Máriával, és azt gondolom, hogy ez egy lényeges dolog, lényeges kérdés, hogy visszatérnénk egy pár gondolat erejéig. Nyilván ez a gyerekkorhoz kötődik. Mi a gyerekkor szerepe ebbe a kötődési mintázat kialakulásában?
Hát ugye nem csak magának a kötődési mintának a kialakulásában óriási a szerepe, hanem abban is, hogy hogyan tudunk élni párkapcsolatba. Mert a kötődési mintán kívül úgynevezett családi és esetleg generációkon keresztül ismétlődő mintákat is hozunk arra nézve, hogy hogyan élnek az emberek családba, hogyan viszonyul egymáshoz egy férfi és egy nő, hogyan oldják meg a problémákat, és így tovább. A családokkal folytatott munkába van egy módszerünk, amivel feltárjuk a generációkon átívelő mintázatokat, és döbbenetes egybeeséseket lehet tapasztalni. Ugye egy ilyen mintázat, ami nagyon sok családban előfordult régebben is, és ma is előfordul, az a domináns alávetett kiegészítő kapcsolat a pár életében. Uh-huh. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valahogy hoztunk magunkkal egy családunkban létező dominancia mintát, amelyben az egyik fél uralkodik, úgymond, idézőjelben, uh-huh. és ő dönt, ő mondja meg, hogy mi történjen, és a másik fél pedig ezt követi. Ugye ez egy komplementer, kiegészítő mintázat, amiben nem valószínű, hogy mind a két fél jól érzi magát, de hogy ez addig tud ismétlődni, amíg az alávetett fél fel nem nő, és nem dönt úgy, hogy nem szeretne tovább ilyen kapcsolatban élni. Na, ilyenkor szoktak eljönni terápiába, ez csak egy példa volt, egy így a családból hozott kiegészítő párkapcsolati mintázatra, és akkor azt kell tudatosítani, tehát arra kell rádöbbenni, hogy milyen hozott minták alapján alakították az életüket, miért élnek épp úgy, ahogy élnek, és arra, hogy van-e lehetőség változásra. Ez azért nagyon fontos, mert nem mindig van lehetőség változásra. Ahhoz, hogy változni tudjanak, az az alapfeltétel szükséges, hogy mind a ketten akarják ezt a változást, és többnyire egészséges, lelkű, jóindulatú emberek esetében bele is mennek ebbe, és sikerül a kapcsolatot megjavítani. De a nagy probléma az, hogy hát ha tetszik, ha nem, azt kell mondanunk, hogy vannak olyan erős karakterű emberek, akikkel ez nem egyszerű.
Hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne változtatni, alakítani, javítani a párkapcsolatán, hogy egy boldogabb kapcsolatba, vagy kielégítő jó kapcsolatba éljen, milyen lehetőségei vannak? Te hogyan dolgozol? Mi az, amit csinálsz? Meg hát ugye nyilván itt lehet beszélni arról is, hogy mi is, amikor csoportokat vezettünk, mi volt az, amit mi hatékony, jó módszernek tartottunk?
Hát elsősorban információ átadás az, ami nagyon fontos. Tudnélik, a köztudatba nem jutott még, most úgy szoktuk mondani, hogy le, hogy nem jutott le a köztudatba, mármint a felső szakmai körökből az, hogy a kapcsolat az egy olyan létező, amelyet ápolni kell. Tehát nem csak arról van szó, hogy figyelek a másikra, és figyelek önmagamra, hanem külön lényként kell kezelni ezt a kapcsolatot, és ennek a fejlesztésén munkálkodni kell. Ugye a népmese is csak azt mondja el nekünk, hogy hetetét országra szóló lakodalmat csaptak, és boldogan éltek, amik meg nem haltak, csak azt nem mondja el, hogy közben mi történt.
Hogy hogyan történt.
Hogyan történt ez. Igen. Na most, hogy hogyan lehet együtt élni jól, hogy hogyan kell ápolni a kapcsolatot, azt a legjobban a pszichoedukáció nevű módszerrel lehet segíteni, amit egyénileg és csoportosan is lehet alkalmazkodni. Ilyen csoportokat vezettünk együtt, ugye Andrea, több éven keresztül az EMMI támogatásával, a Katolikus Karitász keretében, és ugye itt az önreflexió és a mentalizáció készségének a fejlesztéséről van szó. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a pszichoedukáció az egy oktatás, vagy egy kioktatás, nem, ez egyik sem, hanem azt kell benne megtanulni, hogy hogyan gondolkodom magamról, hogyan ismerem meg mélyebben magamat, illetve képet alkotni a helyzetekről, a kapcsolati helyzetekről. Ezt nagyon gyakran igazi képekkel is szoktuk végezni, tehát, hogy azt kérjük, hogy valamit gondoljon arról, hogy milyen kép lenne a legjellemzőbb a kapcsolatukra, de sok más módszerrel is igyekszünk fejleszteni azt a tudatosságot, ahogyan a pár az életét éli. És hát ugye ez azért is nagyon fontos, mert ahogyan ők élnek, azt adják majd át a gyerekeiknek. Tehát ez nem csak egy jelenben folyó prevenciós tevékenység, hanem a jövőnek is szól.
Tehát ugye akkor nem elegendő csak egy jó választás, hanem utána a kapcsolatot is ápolni kell, és időt kell rászánni, időt kell ráfordítani.
És felismerni azokat a jelenségeket, például a játszmázást, a kettőskötést, amik a kapcsolatokat rombolják.
Hát lehet, hogy ezekre a gondolatokra, ezeknek a kifejtésére most már sajnos a műsoridő rövidsége miatt nem lesz lehetőség. Én szeretném megköszönni dr. Vári Anna Máriának, hogy vendége volt itt a Mária Rádiónak, és azt hiszem, hogy az elmondott gondolatok sok mindent tovább gondolásra sarkalnak bennünket, és szerintem még foglak hívni, mert hiszen most érkezik érkeztünk már a velejéhez a témánknak. Szeretném megköszönni technikus kollégának, Sie Gábornak, hogy segítette a mai napi munkát, és szeretném felhívni a Mária Rádió hallgatók figyelmét egy programra. Séta az életért, dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezetésével kerül sor a Séta az életért elnevezésű zarándoklatra június 4-én hétfő délután 16 órától a budapesti Hősök teréről a Tabánba. A séta végén lelki adoptálásra is sor kerülhet. Következő műsorom 2 hét múlva lesz, ahol egy szociális testvér, szociális munkás kollégával beszélgetek a mozgássérülteknek a segítéséről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Stassny Eszter.